9. fejezet. Napóleon és a szövetségesek. A császár és hadserege átvonul Villers-Cotterêtten. A bal sors hírnökei. A futár nem tévedett. Ő császári és királyi felsége csak ugyan bevonult a Tuileráknak 1815. március 20-án, a római király születésnapján este 8-kor. Napóleon, aki babonásabb volt, mint egy római, komolyan vette az előjeleket. Ezek bizony nem voltak valami egyértelműek. Igaz ugyanúgy a Tuileráknak a római király születésnapján vonult be, de hol volt az a megkoronázott gyermek, akiért Szentülön a szigetén annyi apai könnyet hullatott? Az bizony elment a soha viszontlátásra. Elárvult bölcsőjét a butorraktár egy zugába száműzték. A császár pedig, aki az elmúlt 20 napban csodával határos módon hódította vissza 32 millió alattvalójának szívét, hiába keresgélte az ezerarcú, közömbös sokaságban imádott fia vonásait. Ma sem tudom, mi késztette ezt a mindenható férfit a hazugságra. Talán magát próbálta vigasztalni, amikor kihirdette Franciaország színe előtt, hogy vissza fogja kapni a fiát, vagy oly mélyre süllyedt már, hogy csak az osztrák császár koholt jóindulatával tudott erőt önteni a csüggedőkbe. Hisz messze volt ő még attól, hogy művét bevégezetnek lássa. Az a Villers-Cotterêti asszony, aki egykor megsértette Lallemand tábornokot, ösztönösen érezhette ezt. Azért kiáltotta utána, amikor szabadon és győztesen hajtott a városon keresztül, ne félj semmit, gazfickó, fordulhat ez még másképp is. Persze nem tudta senki, hová fejlődnek majd az események. Franciaország első megszállásakor az ellenség Moszkvából, vagyis 600 mérföldnyi távolságban jutott el Párizsba. A másodikhoz már csak tizedannyi utat kellett megtennie, hogy Brüsszelből érjen el ugyanoda. És mi épp ezen az útvonalon laktunk, Párizstól 2 napnyira, és csak 3 napnyira a holland és porosz seregektől. Szerencsére jó híreket kaptunk. A császáron nyoma se látszott az aggodalomnak. Április 4-én kézzel írott levelet küldött a szövetséges fejedelmeknek, közölte velük, hogy visszaérkezett Párizsba, és újra elfoglalta Franciaország trónusát. 6-án meglátogatta a múzeumot. Bizonyára arra volt kíváncsi, hogy milyen állatfajtákat szereztek, és tömtek ki az ő távollétében. Utána meglátogatta műtermében Dávidot, a festőt. 7-én kiment rendet csinálni az Écueni kastélyba. 8-án Pont-Saint-Espritben letartóztatták az angoulême-i herceget. 10-én kiadta a rendeletet a nemzetőrség felfegyverzésére. 11-én utasítást adott, hogy az angoulême-i herceget kísérjék Szetbe és helyezzék szabadlábra. 12-én egy komoly esemény. Viszenz hercege jelentést tett a császárnak a szövetségesek hadi készülődéseiről. 14-én fogadta Benjamin Constant. 17-én kinevezte Grosit a birodalom marsaljává. S végül 20-án 100 ágyú üdvlövése tette közzé a hírt, hogy Franciaország minden városában a 3 színű zászló lobog. Igaz viszont, hogy 24-én 18. Lajos felhívással fordult a francia nemzethez. 25-én pedig a szövetségesek megállapodtak abban, hogy Napóleon teljes megsemmisítéséig folytatják a harcot. 30-án Anglia kötelezettséget vállalt arra, hogy 3 éven át 100 millió frank hitelt nyújt a szövetségeseknek. Május 3-án Murat csatát vesztett Tolentino mellett. 12-én az osztrák haderő bevonult Nápolyba. 14-én a porosz király kiadta a Landwehrről szóló rendelkezését. 19-én Bertjét, apám régi ellenségét, az oroszok kidobták a bambergi palotája ablakából. És végül 26-án az orosz cár, az osztrák császár és a porosz király elhagyta Bécset, és megkezdték a felvonulást Franciaország ellen. Ezzel füstbe ment a béke megóvásának utolsó reménysugara, Újra a hadi szerencse volt hivatva eldönteni a népek sorsát. Egyre több csapat vonult keresztül Villers-Cotterêtten, Soissons, Laon és Mézières irányában. Mint valami csodálatos színjátékot bámultuk a régi gárdát. A katonaságnak ez a típusa napjainkban már teljesen kiveszett, de akkor benne láttuk a közelmúlt 10 esztendő minden győzelmének megtestesülését, Franciaország dicsőségének megelevenedett legendáját. 3 nap alatt 30 000 ember, vagy inkább 30 000 óriás vonult el előttünk, elszántan, nyugodtan, csak nem komor arccal. Egytől egyig, kivétel nélkül tudták, hogy a császárság pompás épülete, melyet sebeik vérével vakoltak össze, az ő vállaikon nyugszik, és érezhetően büszkék voltak terhükre, habár hétrét görnyedtek alatta. Ne felejtsük el soha ezeket a férfiakat, akik kemény léptekkel vonultak Waterloo, vagyis a sír felé. Franciaország színe virága, csupa önfeláldozás, bátorság, becsület. Ők voltak a 20 éves háború egész Európa ellen. Ők voltak a forradalom, ami édesanyánk. Ők voltak a nemesség, nem Franciaország, hanem a francia nép nemessége. Ott álltam és láttam őket, mindet, még az egyiptomiak utolsó maradványait is, 200 mamelukot bő piros bugyogóban, turbánnal a fején, görbe karddal a kezében. Volt ebben a sokaságban valami fenség, mi több, hit, rajongás, szentség, sorsuk oly végzetes és visszavonhatatlan, hogy mint Róma gladiátorainak ez lehetett volna a köszöntésük, Ave Cézár morituriti salutant. Üdv neked, Cézár, a halálba menők köszöntenek. Igaz, hogy ők nem a tömegek szórakoztatásáért, hanem egy nép szabadságáért indultak a halálba, és nem kényszerítette őket senki. Maguk akarták, maguk választották a halált. Az ókori gladiátor puszta áldozat volt, ők azonban az isteneknek ajánlott engesztelő áldozatok. Egy reggel láttuk őket elvonulni, aztán elcsendesültek lépteik, elhalt a katonazene utolsó üteme. Emlékszem, a zenekar ezt játszotta, őrizd meg a haza dicsőségét. Aztán megírták az újságok, hogy június 12-én Napóleon elindult Párizsból a hadrakelt sereghez. Mint hogy mindig a gárda útját szokta követni, tudtuk, hogy át fog utazni Villers-Cotterêtten. Bevallom, sóvárogva vágytam látni ezt az embert, aki nem csak Franciaországra nehezedett rá, hanem különösképpen én rám is, szegény kis parányra, a 32 milliós nép egy atomjára, és akkora súllyal, hogy szét kellett roppannom alatta, pedig azt se tudta, hogy a világon vagyok. 11-én hivatalosan is bejelentették érkezését, lovakat rendeltek neki a postamesterünknél. Hír szerint hajnali 3-kor készült elhagyni Párizst, e szerint Villers-Cotterêtben reggel 7-8 óra tájban volt várható. 6-kor már ott álltam a Lárnyi utca végében, s velem a város minden épkézláb lakosa, értvén ezen azokat, akik bírták a versenyfutást a császár hintójával. Persze nem sok remény volt rá, hogy menet közben jól szemügyre lehessen venni a császárt, jobb lehetőség kínálkozott rá a postaállomásom. Még jó, hogy eszembe jutott. Mihelyt észrevettem, körülbelül 45 mérföldnyi távolságból az első lovak után szálló porfelhőt, futni kezdtem a postaállomás felé. Ahogy célomhoz közeledtem, már hallottam a hátam mögül az ugyanoda igyekvő kerekek dübörgését. A posta előtt megálltam. Visszafordulva láttam a forgószél módján közeledő 3 fogatot, a kövezetből fölcsapó szikrákat, a verejtéktől habzó lovakat, s a bakon, porlepett díszruhájukban a felpántlikázott postakocsisokat. Mindenki a császár fogata felé tódult. Én persze a legelsők között. A császár a hintó jobboldali hátsó ülésén ült, fehér hajtókás zöld egyenruhában, mellén a becsületrend keresztjével. Ez a sápat, beteges színezetű arc, mely mintha elefántcsontból lett volna könnyű kézzel kifaragva, fáradtan előre hanyatlott. Balján az öccse ült, Jérôme, a kisülésen pedig öccsivel átelemben Lefort, a szárnysegédje. Láttam, hogy fölemeli fejét, körülnéz, és azt kérdezi, hol vagyunk? Villé-Kotteretben, válaszolta valaki. Vagyis ide szóhaszom még 6 mérföld? Szóhaszom még 6 mérföld, felség. Siessünk. Szeme lecsukódott, s visszahult abba a szendergésbe, melyből csak a megállás idejére ébredt föl. Eközben lovakat váltottak. Új postakocsisok ültek nyerekbe, s a régiek, mihelyt kifogták a lovakat, kalapjukat lóbálva éltetni kezdték a császárt. A nagy ostor pattogás közepette a császár könnyedén bólintott, ami üdvözlésnek is beillett. A kocsik teljes vágtában elindultak, és a Szoaszon utca fordulójában eltűntek szem elől. A csodálatos látomás véget ért. Aztán elmúlt 10 nap, és híre jött, hogy Napóleon átkelt a Sambron, bevette Charleroit, és ütközetet vívott Ligny és Quatre Bras mellett. Az első vízhang tehát győzelmek hangját verte vissza. Arról, ami 15-én és 16-án történt, mi 18-án értesültünk, tehát a Waterloo-i csata napján. Izgatottan vártuk az újabb híreket. A 19. újságokból nem lettünk okosabbak. A császár, írták a lapok, bejárta Lignynél az ütközet színhelyét, és intézkedett, hogy gondoskodás történjen a sebesültekről. Lefort tábornok, aki a császári intóban áttellemben ült Napóleonnal, elesett Charleroi alatt. Jérômnak, aki mellette ült, összezúzta egy golyó a kardmarkolatát. 20-án lassan és borongósan teltek az órák. A felhős, viharos égből egész nap zuhogott, mintha dézsából öntenék. 3 nap óta egyfolytában esett, és mindenki azt beszélte, hogy ilyen időben képtelenség volna csatázni. Egyszerre azonban arról értesültünk, hogy valami rossz híreket terjesztő férfiakat letartóztattak és bekísértek a városháza udvarára. Ezek, mint mondották, azt beszélték, hogy Franciaország elvesztette a döntő ütközetet, hadereje megsemmisült, és az angolok, poroszok, hollandusok Párizs irányában törnek előre. Mindenki a városháza felé rohant, mondanom sem kell, hogy az elsők között értem oda. S valóban ott állt 10 vagy 12 férfi a tömeg közepén, mely alaposan szemmel tartotta őket. Egyik-másik még nyerekben ült, a többi lova mellett áldogált, de mindegyikről szafatokban lógott a ruha, telefröcskölve vérrel és sárral. Azt állították, hogy lengyelek. Érteni nem sokat lehetett a beszédükből, mert csak nagy nehezen nyögtek ki néhány francia szót. A vélemények megoszlottak róluk. Sokan azt hitték, hogy kémek, mások azt erősítgették, hogy szökevény német hadifoglyok, akik Blücher seregéhez szeretnének átcsúszni, és ezért mondják magukat lengyeleknek. Ekkor odaérkezett egy tartalékos tiszt. Tudott németül, és németül kérdeztek ki őket. Ezen a nyelven jobban meg tudták magukat értetni, válaszaik világosabbak voltak. Szerintük Napóleon 18-án összecsapott az angol haderővel. Az ütközet, mely délben kezdődött, 5-kor az angolok vereségével végződött, 6-kor azonban odaérkezett Blücher, aki egyenesen az ágyúzás irányába menetelt 40 000 emberével, és megfordította az ütközet sorsát, a döntő ütközetét, ahogy mondták. A franciák visszavonulnak, jobban mondva futva menekülnek, ők maguk a menekülők előörsei. Sehogy se akartuk elhinni ezeket a borzasztó híreket, de belőlük nem lehetett többet kihúzni. Majd meglátják, ismételgették. Letartóztatással, börtönnel, agyonlövetéssel fenyegették őket, ha hazudni mernek. Átnyújtották fegyvereiket, mondván, hogy mindenben alávetik magukat a hatóságoknak. Volt közöttük 2 súlyos sebesült. Ezeket kórházba vitték, a többieket lecsukták a városháza melletti börtönbe. Ez délután 3 vagy 4 óra tájt történhetett. Ezek az emberek 48 óra alatt tették meg az utat Planchenoától Villers-Cotterettig. Óránként másfél mérföldet tettek meg, úgy látszik, a balsors hírnökei repülni tudnak. Mihelyt az egyik csoport a kórházba, s a másik a börtönbe került, a tömeg eloszlott, s Kiki a saját szája íze szerint adta tovább a hírt. Anyámmal a postához siettünk, és ott is maradtunk, mert sehol olyan megbízható értesüléseket nem lehetett szerezni, mint itt. Este 7-kor meg is érkezett egy nyakig sáros futár. Lova már alig állt a lábán, s minden porcikájában remegett. 4 lovat rendelt egy fogatnak, mely hamarosan megérkezik, aztán újra nyeregbe pattant és elvágtatott. Hiába faggatták. Vagy nem tudott semmit, vagy nem akart beszélni. A 4 lovat kivezették az istállóból, és felszerszámozták. Mindenki a fogatot leste. Végre meghallottuk a fogat érkezését jelentő tompa, s egyre erősödő dübörgést. Aztán feltűnik a fogat, s megáll a postaállomás előtt. A postamester odalép, de földbe gyökerezik a lába. Hozzálépek, és megráncigálom a kabátja szárnyát. Ő az, a császár? Ő. Bizony, a császár volt. Ugyanazon a helyen, ahol a múltkor ugyanolyan hintóban, egyik szánsegédje mellette, a másik szemben ült vele. Most azonban se Lefor, sem az öccse nem kísérte. Lefor elesett, Jérôme pedig azzal volt megbízva, hogy a szétvert erőket Laon alatt egyesítse. Csak ő van itt. Ugyanaz az arc, épp olyan sápat, beteges, szenftelen. Legfeljebb a feje, mintha jobban előre hanyatlana. Vajon miért? Talán csak egyszerűen elfáradt? Vagy gyötri magát, amiért kockára tette a világot, s eljátszotta? Most is, mint a múltkor, fölemeli a fejét, amikor érzi, hogy megállt a fogat. Körülnéz ugyanazzal a tétova tekintettel, amelyel azonban rögtön megtelik éber figyelemmel, mihelyt egy közeli arcon vagy a látóhatár egy pontján megállapodik, mert a két kiszámíthatatlan tényező mögött mindig leselkedhetik valami veszély. Hol vagyunk? Villers-Cotterettben, felség. Vagyis Párizstól 18 mérföldnyire? Igen. Akkor gyerünk. A múltkor is ugyanezt kérdezte, csak nem ugyanezen szavakkal, és most is, mint akkor, parancsot ad az indulásra, és épp olyan gyorsasággal eltűnik a szemünk elől. E nap éjszakáját Napóleon az Elizé palotában töltötte. Napnyi pontossággal 3. hónapja volt annak, hogy Elbáról visszatérőben bevonult a Tuileráksba. Csak hogy március 20-a és június 20-a között örvény kavargott, s elnyelte dicsőségét. Ennek az örvénynek Waterloo a neve.